a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a pap szentelést követő héten tartanak minden esztendőben. A bélapátfalvai apátsági templom helyett annak felújítási munkálatai miatt ismét Feldebrőn gyűltek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására a lelki gyakorlatot követő közös szent misére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében 2025. augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Juhász Ferenc pasztorális helynök szentbeszédében a papi lelki gyakorlat fő témájára, a táborhegyi eseményekre utalva Jézus színe változásáról, Mózessel és Illéssel történt találkozásáról elmélkedett. Felidézte, Péter azt mondta, Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, csinálok ide három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. A mai ember egyik legfőbb problémája, hogy folyton úton van, siet, és nincs ott egészen sehol. Pedig ott jó lenni, ahol egészen ott vagyunk, és akkor jó, ha teljesen jelen vagyunk. Péter azt érezte meg, hogy utolérte önmagát, ott van, ahová ment, jelen van abban, ami történik, és itt megáll az idő. Fogalmazott Juhász Ferenc atya. A papi közösség előtt bemutatta és köszöntötte Ternyák érsek, Luis de Mar Herrera, Acacio Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera újmiséseket és Urich Ukász Bernard diakónust. A főpásztor hangsúlyozta, szüntelenül imádkoznunk kell a hivatásokért. Elmondta még, hogy az elmúlt időszakban 7 új katolikus óvodát adtak át, s a jövőben is elkészül néhány, ez is reményre ad okot. A Szent Mise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2025. augusztus 1-től hatályos személyi és szervezeti változásokat. Az, hogy mennyit és hogyan építünk, nagy mértékben befolyásolja az életminőségünket, jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára a Székesfehérváron rendezett építészeti fórumon. Perényi Lóránt ismertette, a városok mindössze 3%-át foglalják el a föld felületének, de a globális széndioxid szennyezés 75%-áért felelősek, és 2060-ra az épületek alapterülete az előrejelzések szerint globálisan a kétszeresére nő. Ismertette, hogy Magyarországon 2009 és 2019 között majd 500 000 hektár, 20 éves időszakot nézve pedig 1 000 000 hektár termőföld került ki művelés alól. Ennek a folyamatnak igyekeztek jogszabályokkal is gátat vetni. Az ukrán-magyar határszakaszon 7860-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a Magyar Távirati Irodát. Bulgária zöld utat kapott az Euró 2026. január 1-jei bevezetéséhez az Európai Unió tagállamainak vezetőitől, akik csütörtökön Brüsszelben tárgyaltak. Bulgária ezzel az Euróövezet 21. tagja lesz. 2025. július 1-től munkavégzés mellett is jár a csecsemőgondozási díj, és csökkennek a bürokratikus terhek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirati irodával. Kiemelték, a kormány további lépéseket tesz a gyermekeket nevelő családok mindennapjainak megkönnyítése, valamint a nők foglalkoztatásának erősítése érdekében. A CSED Extra program július 1-től lehetővé teszi, hogy az édesanyák a gyermek 3 hónapos korától munkát vállaljanak anélkül, hogy le kellene mondaniuk a csecsemőgondozási díjról, hiszen a jogszabály módosításának köszönhetően a CSED 70%-os mértékű megtartása mellett vállalhatnak munkát, ismertette a tárca. A gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konzsófia elmondta, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor 1,5 millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Végül az időjárásról. A zivatarok elvonulta után sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A hidegfronttal együtt a csapadék tevékenység zöme kelet felé helyeződött. Csak ott várható már zápor, zivatar. A front mögött olykor élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia. A 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni. És ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellért szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt. Külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. Majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gundelre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott. Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott. Illetve nagyon sok étel, ami a Gellértről lett elnevezve, tehát parfé Gellért módra, vagy a Gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy Liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Mivel egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással, tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy vendégei tiszteletére is kreált ételeket. Például van egy étel, a pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetben. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Tehát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátós mesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és cukros vízben, kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A daráldiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió íz így jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a Gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti Gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsinta sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a Gundel palacsintának az eredeti, autentikus receptje, de említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a Gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a Gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évig volt a Városligeti Gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskót alapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskót alapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládé öntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládé öntettel, sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, a Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palota szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja be a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barack pálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Talán a kedves hallgatóknak nem sokat árul el ez a kifejezés, és mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, javaslom, hogy mondjuk el, hogy mit is jelent ez a fogalom, bartender.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat. A közhiedelemben ugye vannak a fogalmakkal kapcsolatban problémák. A bartender igazából az egy magasabb pozíciót tölt már be a bárba, mert ő igazán az italok világába sokkal mélyebben beleásta magát. Ez hasonló, mint a kávé szakmába a bariszták, akik a kávé világával foglalkoznak.
Tulajdonképpen nagyon sok mindent tud az italokról?
Így van, sokkal jobban tudja az ízeket is, meg akár illatra is már meg tudja mondani, hogy ha egy kevert italt kell elkészíteni, akkor hogy melyikhez mit lehet hozzá párosítani.
Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban, Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
Így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részén, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül 1,5-2 deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot, én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupal és 3 citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának. És akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek és hogyan készülnek?
Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak. Ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcscukor teljes egészében, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nálcukrot használhatunk hozzá.
Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
Így van.
És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci félédes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
A limonádékot csak kevergetnünk kell?
Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaró eszközzel.
Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az ízem, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog venni.
Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút. Ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
És a terítés esetében minden esetben mondjuk fontos szívószállal fogyasszuk a limonádét?
Nem fontos. Ezt vannak már országok, ahol annyira komolyan veszik ugye itt a környezetvédelmet, hogy nem adnak az italokba szívószálat, hanem hogyha a vendég saját magának kér, akkor fogják csak odaadni. Nem teszik bele, mert hogyha ezt kiszámoljuk, hogy mennyi szívószálat használnánk így el, úgyhogy vannak országok, ahol már nem használnak szívószálat. Nagyon sok ember ugye szkeptikus, és azért kéri a szívószálat hozzá, mert hogy vagy a pohár nincs rendesen elmosva, és ugye általában a pohár szájával érintkezik mindenki, és ezért kérik a szívószálat. Hogyha ezekre a vendéglátó egységek sokkal nagyobb figyelmet fordítanának, akkor valószínű, hogy itt is vissza tudnánk szorítani a szívószálakat. Én még egyet szeretnék megemlíteni, hogy Dél-Amerikában egy kicsit különbözik a limonádé, mert Brazíliában ugye ott nem citromot, hanem lime-ot használnak hozzá. A lime-ról annyit kell tudni, hogy az is egy citrusfajta, de nem annyira savanyú az íze, mint a citromnak. Hogyha valaki nem bírja a savanyú ízeket, akkor használjon nyugodtan hozzá lime-ot. Ugyanolyan, mint a citrom, csak zöld és egy picit kisebb, és Brazíliában a cukorszirup helyett sűrített tejet használnak hozzá. Még szeretnék egy-két dolgot hozzátenni, ami egy nagyon egyszerű limonádé, és ugye használhatunk bátran most már zöld növényeket, akár fűszereket is, mert itt nyugodtan meg lehet említeni akár a levendulát. A levendulának tudjuk, hogy nyugtató hatása van, de bátran lehet használni akár az olaszoknál, ugye közkedvelt bazsalikomot, ugyanúgy a mentát, ami mindenkinek nagyon ismerős, ugye ez egy nagyon egyszerű, akár egy virgin mojito, egy alkoholmentes mojito, vagy akár egy alkoholos mojito. Ezek is ugyanolyan limonádék, és ezek csak az ismertebb változatok hozzá, amiket bárki megtud. Itt a zöld növénynél, hogyha használunk hozzá, akkor arra mindenképpen figyeljünk, hogy a zöld növényeket, mikor beletesszük a pohárba, akkor csak nyomkodjuk meg magát. Elmondom az elkészítést, és akkor úgy sokkal egyszerűbb lesz majd. Veszünk egy longdrinkes poharat, beledobjuk a lime-ot, kicsit megnyomva, hogy már kijöjjön a leve, egy-két gerezdet beledobunk, majd utána dobunk bele 2-3 vagy akár 4 darab akár bazsalikom levelet, és ezt ugye egy ilyen törőfával csak meg kell nyomkodni. Nem szabad megcsavarni, mert hogyha megcsavarjuk, akkor ugye ez a zöld növény ez már tépődni fog, és akkor ezáltal a levél nem marad egybe benne. Ez az egyetlen egy kis trükkel hozzá, majd utána ugyanúgy a cukorszirupot, az úzott jeget hozzátenni, és felönteni ásványvízzel, vagy akár a kocka jeget, ki melyik változatát szereti hozzá.
Nagyon szépen köszönjük Önnek a praktikus, hasznos jó tanácsokat, remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink! Mai népzenei műsorunkban a Széki Versek című lemez felvételeiből válogatunk, és a következő sorokat, gondolatokat Sőregi Anna népdalénekes Széki Versek című 2022-ben megjelent lemezének borítóján olvasom, amelyek a következőképpen hangzanak. Ha egy táncházba járónak Szék nevét emlegetjük, szinte biztos, hogy Kornis Péter 60-70-es években készített, emblematikus fényképei jelennek meg belső képernyőjén. Kornis széleskörű ismertségét tekintve valószínűleg nem csak ők emlékeznek a képeken szereplő füstös, kis parasztházbéli szobákra, ahonnan a táncházmodell e fotóknak is köszönhetően világhódító útjára indult. Ezt a régi mintát a városi táncházakban azonban sokan elfelejtették, vagy talán fel sem merült bennük, hogy ez a szórakozási forma szorosan kötődött, nem csak Széken, a párválasztás időszakához, amikor a lányok kivirulnak, a legények már konfirmáltak a reformátusoknál, de még nem vitte el őket az akkoriban kötelező testet-lelket megváltoztató katonaság. Ez a tizenéves kor minden ember életében az egyik legmeghatározóbbak közé tartozik. Talán ez is magyarázza a lemezen szereplő szövegek tiszta, értelemgazdag, a szerelemhez és jellemzően a párválasztáshoz kötődő, mindent bevonó és átfogó burjázását. Sok esetben ezekben a versekben megfogalmazott érzelmek a 19. század költőinek mesterműveiből szakadtak ki, és kezdték élni folklorizálódott életüket, hiszen az idézőjeles nemzeti ébredés mai szemmel talán naív hitű szellemisége rokonvonásokat mutat egy akkori paraszt fiatal szellemiségével. Az sem kizárható, hogy a nemzeti ébredés költőit a régi magyar világban a második bécsi döntést követő 4 évben még tanították a széki iskolában, így sok versszöveg beszűrődése a helyi folklórba innen eredeztethető. E költői világ őszintesége és hozzám egy a 21. századi fiatalhoz is szóló üzenetei régóta magával ragadtak. Nem igaz ugyanis, hogy a múlt feneketlen kútjából nem meríthetünk a magunk okulására, hogy a mai mobiltelefonos képernyővilágban a régi fiatalok nem üzennek számunkra is érvényes tanulságokat. A múltat ugyanis nem eltörölni kell. Ezek az örök érvényű üzenetek a mindenkori új világban is érvényesek. Az emberi természetnek olyan bugyraiból hoznak mondani valókat, amelyek az európai kultúrában az elmúlt évezredek során kevéssé változtak. Olvasható mindez Sőregi Anna népdalénekes Széki versek című 2022-ben megjelent lemezének borítóján. Nos, ennyi bevezető után mai népzenei műsorunkban tehát a Széki versek című lemez felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Amott látok az ég alatt egy zenélő madarat, mely nem vett, nem szánt, sem búzát nem arat. Mégis vígan éli, éltében a nyarat. Megakadt a pennám, nem szűnik kezembe, míg verset nem mondok Szent István nevébe. Éljen hát Szent István neve fennmaradjon, a halál horgára későre akadjon.
Sok Szent István
Szent István mindig jó reményben, életének napját töltse egészségben. Végre az egekben, örök dicsőségben, vigye fel az Isten a fényes mennyekbe.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Sőregi Anna felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést, jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. június 27-én pénteken, Jézus szívének ünnepén. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Tompos Péter, a műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallják. 14. Leó pápa mondja, Isten számára, aki az örök élet, a test halála olyan, mint az alvás. Az igazi halál a léleknek a halála. Ettől kell félnünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően híreket mondunk, majd Merítés, Kultúra országos kitekintésben című műsorunk kezdődik. Június 28-án díjátadóval zárul a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja. A 7. Óbudai Világzenei Héten ünnepli 70. születésnapját Dress Mihály. Javában zajlik Egerben a 45. Kaláka Fesztivál. A Filharmónia Magyarország meghirdette a jövő szezonra szóló EGRI bérletét. Vácott az idén már 41. alkalommal rendezik meg a régi zenei napokat. A budapesti Wagner napok zárásaként a Nürnbergi Mesterdalnokok, a Tannhauser és a Hősök és Hősnők című összeállítás várja a Wagner rajongókat ezen a hétvégén a Műpában. És a Margit-szigeti szabadtéri színpad saját produkciójában mutatja be Puccini Pillangó kisasszonyát. Ezek lesznek tehát a merítés témái. 14 órától rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhelyen jelentkezünk, melyben Bakos Tamás, a római katolikus pap, Vajda Mihály, görög katolikus diákónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. 14 és 15 óra között rádiunk kisújszállási frekvenciáján a szülőföld szól. Műsorunkban az elmúlt időszak fontos és érdekes híreiből válogatunk. Szó lesz az ingatlan árak változásáról, a rendőrség munkájáról, a Gyöngyösi Richter egészségváros programjáról, az EGRI virágosításról, Sárospataki testvériskolai kapcsolatról, nyelvápolásról és egy extrém sportos programról is. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. Majd híreket mondunk. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló, melynek témája az újrakezdés. 16 órakor hírek hangzanak el, majd kívánságműsorunk szól. 16 óra 30 perckor kezdődik az iránytű. Műsorunkban Boronkai Péter többszörös világ és Európa bajnok, paratriatlonista a Magyar Parasport napján Edelényben tartott szemléletformáló előadásából idézünk egy részletet.
De mi az, amit nem látnak? Azok az érzések, azok a fogalmak, ami a sportolóban van, mennyi áldozat, mennyi kitartás, mennyi munka, mennyi alázat kellett ahhoz, mennyi sérülés, ugye, hogy valaki eljusson oda, hogy dobogóra kerüljön. Van itt egy olyan, hogy korán kelés, meg későn fekvés, ugye, van itt olyan is. Mi az, amit látunk? Látjuk a sikeres embert a tévében, de jó neki. Tehát ugye mennyi mindent nem látunk, ugye? Mennyi kétely áldozat, kudarc, kitartás, mennyi bátorság, ugye?
17 órától regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondónk szól. Ezt követően pedig régiónk sporthíreiről számolunk be. 18 órától rózsafüzérimádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, majd velünk imádkozhatják a nap imáját, illetve a Daloljatok az Úrnak című műsorunkban az égből szállott Szent Kenyér című népéneket ismerhetik meg. A 19 órakor elhangzó hírek után a könyvjelzőben Jókai Mór Aranyember című regényéről lesz szó. 19 óra 45 perckor Nyulász Péter Helka című meséjének következő része hangzik el az esti mesében. 19 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Arany János Szent László füve című versét Kelemen Csaba előadásában hallgathatják meg. Majd Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk életéről és szakmája szeretetéről. 19 és 20 óra között rádiónk kisújszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görög-katolikus műsor szól. 20 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!